Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Szupán Márton, Pík Lemár Gábor, Fintech Group itt a stúdióban. A múlt héten a fintech világában ugye a leginkább a pénzküldés került szóba, okos megoldások a pénzküldés területén. Ma pedig azt mondtátok, Marci, hogy nézzük a hitelezést, mert ez legalább olyan fontos terület. Legalább olyan érzékeny terület.
Én azt mondom, azt akartam pont mondani, hogy legalább olyan fontos, de talán egy kicsit érzékenyebb is. Igen, a hitelezés területén is vannak elég komoly fintek törekvések, sőt láttunk elég nagyra nőtt fintek vállalatokat, amik nagyon érdekesen működnek. Azt gondolom, hogy talán még egy picit a működési modelljük néhány esetben érdekesebb, vagy talán azt mondom, hogy komplexebb, mint a pénzküldő szolgáltatásoké. Itt is sok mindennek köszönhető, hogy életre kelt a finteknek ez az al szektora.
Múlt héten azt mondtad, hogy társadalmi mozgásokat követték le a pénzküldés területén is ezek a
Igen, és
ezek
a kedvenc kifejezésem, vagy számomra az élethelyzet menedzsment itt is, és a hitelezésnél ez pláne egy lassú folyamat. Ma egy klasszikus banki hitelnek a felvétele, az napokba, hetekbe telhet, szerződéseknek a tömkelegét kell aláírni. Nyilván, ha nem egy folyószámla vagy egy hitelkártyának a hitelkeretéről beszélünk, hanem egy klasszikus hitelről. Ezzel szemben mit akarnak az emberek? Azonnal akarnak mindent, azonnal akarnak telefonálni, azonnal akarnak bevásárolni, azonnal akarják
és
a pénzt küldeni.
Másokat is meg tudnám mondani.
És
Igen.
Tudnék még egy csomó mindent itt felsorolni, igen. Így van ez a hitelfelvétellel is, és gyakorlatilag ennek a problémának az orvoslása volt az egyik tényező, ami miatt létrejöttek a fintek alapon működő hitel, peer-to-peer hitelező cégek.
Igen, de ezek a platformok ugye azért lesznek nagyon izgalmasak a számomra, mert múlt héten ugye abban okosítottatok ki, hogy a pénzküldésen be van kicsi a kockázat. Ugye azt mondtátok, hogy mondjuk Anglia, Magyarország viszonylatából egy kint dolgozó 100-200 ezer fontot küld haza, vagy 150 ezeret. Hát egyszer megpróbálja ezt az alternatív, mondjuk így feltörekvő megoldást, és akkor utána beleszeret, ennyit megkockáztat. Na de itt a hitelről, az életemről van szó, hogyha mondjuk egy komolyabb összegről beszélünk. Tehát itt belemenni valami újba, a klasszikus pénzintézettel szemben valami mást választani, azt gondolom, hogy az egész más kockázati felárral bír, mint a pénzküldésével volt. De lehet, hogy rosszul mondom, Gábor.
Egy pragmatikus és provokatív kijelentéssel kezdeném, de utána ezt helyre fogjuk tenni. A bankok nem hiteleznek. Ez mit is jelent? A nagyon sokan a gazdasági világválság után, amiben még benne vagyunk, egyszerűen kikerültek, kiszorultak a bankszektorból, elvesztették az állásukat, nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel, akik számára a bankok nem adnak hitelt. A kisvállalkozások esetén is ugyanez a helyzet, a kisvállalkozások ma a gazdaság motorjai, ellenben a bankok számára ezek a kisvállalkozások nem érik el azt a méretgazdasági szintet, méretgazdaságosági szintet vagy inger küszöböt, ami miatt adnának nekik hitelt. Tehát ergo a bankok nem adnak hitelt, ahogy a múlt heti adásban is beszéltünk, egyelőre még csak egy szűk réteg számára, akik kiszorultak a bankrendszerből, vagy a kisvállalkozások számára, de azt látjuk, és ez volt a múlt hétnek is a konklúziója, ezekből a kis rétegekből tömegek lesznek, és a tömegek át fognak állni alternatív megoldásokra. Az alternatív megoldás pedig ma a közösségi hitelezés, vagy idegenül kifejezve a peer-to-peer lending platformok, amelyek felismerték azt, hogy ma vannak olyan rétegek, akik nem tudnak hitelhez jutni. Ezek a hitelközvetítők csak az online térben működnek, és a bankokhoz képest töredék áron, töredék idő alatt, töredék bürokrácia mellett képesek hitelt nyújtani. Magyarországon ez különösen érzékeny lehet, mert nagy valószínűség szerint nincs olyan ember ma Magyarországon, aki ne esett volna át valamilyen hitel elbíráláson, vagy ne kért volna hitelt. Nagyjából mindenki össze tudja számolni, hogy hány tucatnyi helyen kellett aláírni egy szerződést.
Arról nem beszélve, hogy nálunk a pénzek nem annyi, mint amennyi látszanak, és nem annyi pénzünk van, mint amennyiről papírunk van, tehát még egy ilyen átvilágításnál komoly bajba kerülhetünk. Ez csak záróéles megjegyzés volt.
Ennek is köszönhető, hogy rendkívül hosszú, több hetet vesz igénybe egy jelzáló hitelnek a felvétele. Közjegyzőnél kell megjelenni, 50 oldal a szerződést kell aláírni, 200 helyen kell szignózni a hitelfelvevőnek és a hiteladónak. Ez nem működik, nem működhet, ezért a bankok nem csak, hogy nem nyújtanak hitelt, de egyre hatékonytalanabbul és eredménytelenebbül nyújtanak hitelt. Ezt felismervén egyre több országban, például Angliában a kormány úgy döntött, hogy peer-to-peer hitel platformon keresztül ad kisvállalkozásoknak hitelt, mert a bankok ezt nem tudták megoldani.
Na, de ez egy óriási vágás, ez ugye angliai példa, mert egyrészt a bankot kétfelől károsítja meg az állam, ha úgy tetszik, tehát kétfelől támadja, ugye kétféle vesztesége is van egy tranzakción keresztül.
A bankok egy klasszikus közvetítő szerepet töltenek be a piacon, az egyik oldalon forrást gyűjtenek betét formájában, a másik oldalon pedig forrást helyeznek ki, hiteleznek. A bank létjogosultsága kérdőjeleződött meg az elmúlt években, erre a közvetítő szerepre ebben a formában, ahogy egy bank működik, nincs szükség. Azért nincs szükség, mert ezt a bank, ahogy az előbb is beszéltük, rendkívül hatékonytalanul csinálja, és nagyon drágán. A peer-to-peer platformok 60%-kal olcsóbban helyeznek ki hitelt, mint ahogy a bankok kihelyeznek, és ezek a peer-to-peer platformok ugyanolyan közvetítő szerepet töltenek be, mint a bankok. Magyarul magánembereknek a megtakarításait használják fel, magánembereknek a hiteligényének a kielégítésére. Pont ugyanazt a közvetítő szerepet, mint amit a bankok csinálnak.
Mit szóltak a bankok ahhoz, hogy az állam megkerülte őket egy jó zsíros feladatot vagy munkát, nem nekik juttatott, mert akkor, ahogy hallgattak, erről volt szó.
Angliában a legnagyobb bankok ezen felháborodtak, igazságtalannak tartották és tisztességtelennek, de hát kérdem én, a másik oldalról az egyszerű magánemberek, akik egy tortúrán mennek át, amikor hitelhez szeretnének jutni, akkor az nem ugyanolyan igazságtalan, mint amit most az angol kormány művelt a bankokkal. De ugyanúgy igazságtalan. A kérdés az az, hogy inkább mit tegyünk annak érdekében, hogy a piacon maradhassunk, mit tegyenek a bankok annak érdekében, hogy az emberek boldogan és bizalommal forduljanak bankokhoz a jövőben is hitelekért. A bankoknak fel kell ismerniük, hogy új technológiákat kellene alkalmazniuk, mint ahogy ezt teszik Észak-Amerikában, a Marci egyik kedvenc példája az Earnest, remélem majd a Marci mindjárt beszél az Earnestről, olyan új technológiát használnak, ami által sokkal gyorsabban, sokkal kedvezőbb feltételekkel tudnak hitelt kihelyezni.
Az Earnest egy klasszikus, amennyire nevezhető ez klasszikusnak, néhány éve jött létre a szektor, peer-to-peer lending platform, ami alapvetően a fiatal réteget célozza Észak-Amerikában, olyanokat, akiknek nincsen még track recordjuk, tehát nem volt még mondjuk 4-5 éves múltjuk munkahelyeken.
Vagy előéletük, nem előítélt előéletük.
Így van, ezért a bankok előítéletesek velük szemben. Viszont van jó nagy diákhitelük, stb. És erre dolgoztak ki egy olyan megoldást, hogy azért Észak-Amerikában a közösségi platformok digitális lábnyomnak az elemzése az azt gondolom, hogy a világ élvonalában jár. Az Earnest gyakorlatilag nem csak pénzügyi múlt alapján bírálja el a hitelképességet, hanem a digitális lábnyomot elemzi. Például azt most nagyon leegyszerűsítve, hogy az ember mit vásárolt az elmúlt 5 évben az interneten, mennyiért, vagy mit csinált a Facebookon, vagy mit költött az Apple Store-ban, vagy a Google Play-ben, stb. Ezek alapján
a fantom képem kirajzolódik, látszik, hogy lehet-e bennem akár bízni.
Így van, itt készül egy besorolás, ezek alapján kap az ügyfél egy ajánlatot, nyilván az éves kamatra, maximum felvehető összegre és hasonló tényezőkre, és gyakorlatilag így alakul ki egy végső ajánlat.
De ez itt most mondjuk, ami régiónk, az nem Észak-Amerika. Ez egy egészen speciális helyzet, amikor hitelről van szó. És végig az jutott az eszembe, meg egyáltalán a fejembe, hogy rendben van, de hát ez megint bizalmi kérdés. És most azt mondjátok, hogy itt magánemberek adnak pénzeket, hogy más magánemberek hitelhez jussanak. Ugye ennek a platformnak ez a lényege.
Így van, én azt gondolom, hogy a felhasználói oldalról azért annyira a bizalom itt nem kérdés, mert mégiscsak pénzt kapok. Legrosszabb esetben maximum nem adom vissza. Tehát igazából
de a magánemberek szállnak be, azt mondjátok, és nekem olyanoknak kell adnom most kvázi pénzt, ugye, vagy az én pénzem olyan embereknek megy, akiket egyébként mondjuk a klasszikus pénzintézet nem akar pénzt adni, mert bárlistás, vagy mit tudom, mindenféle hitele van, vagy valamilyen esetleg nem kompatibilis a pénzügyi rendszerrel.
Ez egyrészt igaz, másrészt meg azért a kockázati besorolások azok ugyanúgy megvannak a közösségi hitelezési platformokon, tehát ugyanúgy vannak szűrők, ugyanúgy vannak A-kategóriás hitelfelvevők, meg a végén a C pluszosak. Láttam olyan platformot, most ezt a Gábor valószínűleg tudni fogja, hogy ez melyik platform volt, nekem nem ugrik most be a neve, ahol portfóliót tudsz építeni magadnak, mint magánbefektető. Azt mondod, hogy van 15 000 dollár megtakarításod, és szeretnél ezen elérni körülbelül egy 8-9% hozamot, és ki tud választani,
hogy mondjuk százalékos betéti kamathoz képest.
Így van, mondjuk a 30%-át szeretnéd A-kategóriás hitelfelvevőknek kihelyezni, 10%-át kockáztatod, azt kiadod. Nagyon magas kamaton, úgyhogy lehet, hogy bukik az egész. Már elindult olyan irányba is, hogy akár ilyen fapados portfólió menedzsmentet is kínálnak ezek az oldalak.
Az eToro a platformnak a neve, akár a jövő heti beszélgetésnek is ez lehet egy témája, hogy a magánembereknek milyen befektetési lehetősége nyílik a fintech cégek által, amelyek nem 0 vagy 1% alatti hozamot biztosítanak, hanem ennek a többszeresét. Amikor hallgattalak téged, Marci, akkor az utott eszembe, hogy érdemes-e ezekbe a cégekbe fektetni, illetve mit is jelent a bizalom. És itt a bizalom kapcsán, amikor először ültetek be egy Uber taxiba, amikor először szálltatok fel egy fapados gépre.
Én az Uber-t akartam példának mondani pont az előbb egyébként.
Igen, nyilván itt az első, tehát itt van megint ez a lélektani gát vagy akadály. Először megpróbálom, ugye, mint a pénzküldés. Aztán, ha működött másodszor, harmadszor, akkor onnantól már nem jut eszembe, hogy 10-szer annyit bukjak.
Itt is ugyanaz fordulhat elő, hogy az elsőknek nehéz, az elsők, akik beszállnak, befektetnek ezekbe, tehát én adok pénzt, hogy majd magasabb megtérülés mellett visszakapom ettől a peer-to-peer platformtól, mint befektető. Az elején nyilván nehéz, de hát az Ubernek is nehéz volt, a Ryanairnek is nehéz volt, az összes úttörőnek nehéz volt. Ma, ami lezajlott a légitársaságoknál, tehát megjelentek a fapados légitársaságok, a hagyományos légitársaságok mellett, vagy ahogy megjelent az Uber vagy Uber a személyszállításban, ugyanazt jelenti a banki világban a peer-to-peer hitelplatformok, ezek a lending platformok, olcsóbb, kedvezőbb megoldást tudnak kínálni, amely akkor fog gyorsan fejlődni, hogyha minél többen csatlakoznak, de azért fognak minél többen csatlakozni, mert működik a megoldás, és amikor működik, akkor a bizalom is ezzel együtt drasztikusan növekszik.
Azért az nagyon érdekes és áthallásos, amikor azt mondtad, hogy Angliában az angol kormány kerülte meg tulajdonképpen a klasszikus pénzintézeteket, és hozta helyzetbe ezeket a fintech cégeket, és a kisvállalkozókhoz fordult, őket dotálta ezzel a lehetőséggel. Magyarországon sem lehet nagyon másról hallani, mint hogy sokkal jobban kéne hitelezni, hatékonyabban kéne hitelezni, főleg a kisvállalkozásokat kéne hitelezni, vagy akár lakosságot is. Legyünk hatékonyak, legyünk rugalmasabbak, mondja ugye a mindenkori hatalom a pénzintézeteknek. Mi a helyzet Magyarországon ezekkel a cégekkel?
Én azt látom egyelőre gátnak, hogy a szabályzói környezet teljesen átláthatatlan ilyen szempontból. Ahogy az első adásban mondtam, mással kapcsolatban teljes a sötétség. Ennek alakulnia kell és fejlődnie kell, mert kellenek ezek a típusú cégek ide is. Ez nem csak Magyarországra igaz, én azt látom, hogy az egész kontinentális jogban ez nagyon nehezen. Sok fintek megoldás, hogy fintek cég, de kifejezetten ezek a befektetéssel, vagyonkezeléssel foglalkozó megoldás.
Tehát a hatásköre lesz majd mondjuk ezeket a cégeket.
Igen, én most, hogyha beszélnék az MNB-hez, hogy jó napot kívánok, szeretnék egy peer-to-peer lending platformot létrehozni, néznének nagy szemekkel, hogy még akkor is, ha ezt magyarul mondanám, hogy erre most akkor milyen engedélyt adjunk ki. Én azt gondolom, hogy lesz itt előrelépés és lesz itt fejlődés, az elektronikus pénzkibocsátással is ugyanez volt a helyzet néhány évvel ezelőtt, most talán már az olajozottabban működik, bízunk benne, hogy itt is.
Érdekel egy dolog, még aztán Gábor is akartál valamit mondani, volt egy fél mondatod még ott a zene alatt, egy furcsa kutatásról, ez is Anglia, tehát nyugodtan elmondhatjuk, nem bántunk meg senkit, ugye? Anglia nagybankok, pénzintézetek vezetői, vagy vállalkozások vezetőit kérdeztek?
Igen, most mondtam volna azt, hogy a brit tudósok kikutatták, de...
ez komolyabb.
De ez egy húsvér, a valós felmérés volt. A tavaly év elején úgynevezett Bye Bye Banks, tehát Viszlát Bankok című könyv szerzői végeztek egy kutatást. A legnagyobb bankoknak a felső vezetőit kérdezték meg, hogy ismerik-e a fintech cégeket. Egész konkrétan egy A4-es papírlapon 12 fintech cégnek a logója volt ott. Megkérdezték, hogy ki ez a fintech cég, és tudja, hogy mi az üzleti modellje. A világ legfejlettebb pénzügyi piacán működő legnagyobb bankoknak a felső vezetőinek a többségének fogalma nem volt arról, hogy kik ezek a cégek, pedig ezek a cégek, mint ahogy a múlt héten is beszéltünk róla, például a pénzküldő szolgáltatáson keresztül lásd TransferWise-t, brutális vereséget mérnek a bankokra, mert elveszik a bevételüket. Tehát azt látjuk, hogy a bankok felső vezetése nem látja azokat a fintech cégeket, nem is ismeri, amelyek húsba vágó eredményt vagy következményt érhetnek el, amelyek elvehetik az ő árbevételüket. Szerintünk ez a legsúlyosabb probléma, amikor arról beszélünk, hogy egy banknak milyen stratégiát kellene követnie. Egy banknak először is azt kellene látni, amit nem lát, magyarul a felső vezetőknek nyitottan kellene állni a legújabb megoldásokhoz, és mérlegelni, hogy hogyan is lehetne velük együttműködni.
Hát nekem a forma együtt eszembe, hogy egy Forma 1-es istálló nem figyeli a Forma 2-t, Forma 3-at, meg a gokártot, vagy a túraautót, vagy mit tudom én, milyen kategóriákat, ott milyen fiatalok jönnek fölfele, az butaságot követel, mert előbb-utóbb azok a pilóták ülnek majd a Forma 1-es autó kormánya mögé. De ez megint más területen hozott példa volt. Szóval ez érdekes, hogy ha ennyire nem izgalmas ez.
Izgalmasnak kell lenni, mi a harmadik társunk, az Inotai Balázsral szoktunk mindig nevetgélni ezeken az embereken. Most én nem tudom, hogy kik voltak személy szerint megkérdezve ebbe a közvéleménykutatásban, de el tudom képzelni, mi őket csak zombinak hívjuk.
Kedvesen és aranyosan.
Ez a tipikus, fogjuk a székünket, és ne nézzünk szét, hanem ameddig lehet, maradjunk itt, és vegyük fel a nagy fizetést kategória, amit egyébként én nem tudok elítélni, mert
ez bevált.
Valószínűleg bevált, és valószínűleg, hogyha én ott ülnék az ő helyükben, és én is egy zombi lennék, akkor ugyanezt csinálnám, és zombiskodnék, mindenféle félelem nélkül. Igazából nincs, személy szerint nincs félnivalójuk. Tehát azt gondolom, hogy egy-egy ilyen magas banki pozícióra, akik részt vettek ebben a közvéleménykutatásban, nincs rövid távon kihatással az, hogy most a TransferWise, vagy a Lending Club, vagy az XY fintech cég mekkorára nő.
És mekkorát harap ki.
Hónapra, évre. Valószínűleg a terveiket fogják tudni hozni, minden szépen megtalálja. Ezt pontosan nem szeretném itt folyamatosan magamat ismételgetni, de ez a vékony égen táncol a fintech szektor, és a klasszikus pénzügyi rendszer viszont a tehetetlenségéből fakadóan masszívan szépen lassan, de megy előre. Pontosan ebből fakad az, hogy még nincs ott igazán a radaron a fintech.
Hitelezés után jövő héten befektetés, jó? A fintech világában. Köszönöm szépen, Szupán Márton, Pikle, meg Gábor, Fintech Group. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük.